Szeretettel köszöntöm a testvéreket Isten igéjével vasárnapom 119. Zsoltárból. Eleveníts meg igazságoddal, mert vágyom útmutatásodra. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Istennek szent lelke szállj le most mi közénk, szenteld meg szívünket, igédre figyelésünket, és az annak való engedelmeskedésre készségünket. Amen. Hallgassuk meg testvérek Isten igéjét úgy, amint írva található a Kolossé levélben, az első fejezetben, a 12-től 23-ig terjedő versekben.
Adjatok hálát az Atyának, aki alkalmassá tett titeket arra, hogy a szentek örökségében, a világosságban részesüljetek. Ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából, és ő vitt át minket szeretett fiának országába, akiben van megváltásunk és bűneink bocsánata. Ő a láthatatlan Isten képe, az elsőszülött minden teremtmény közül, mert benne teremtetett minden a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanak, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, minden általa és ránézve teremtetett. Ő előbb volt mindennél, és minden ő benne áll fenn. Ő a feje a testnek, az egyháznak is. Ő a kezdet, az elsőszülött a halottak közül, hogy minden tekintetben ő legyen az első. Mert tetszett az egész teljességnek, hogy benne lakjék, és hogy általa békéltessen meg önmagával mindent, a földön és a mennyben, úgy, hogy békességet szerzett a keresztfán kiontott víre által. Titeket is, akik egykor Istentől elidegenedtetek, és ellenséges gondolkozásúak voltatok gonosz cselekedeteitek miatt, most viszont megbékéltetett emberi testében, halála által, hogy mint szenteket, hibátlanokat és fedhetetleneket állítson majd színe elé. Ha ugyan megmaradtok a hitben, szilárdan és egyenesen, el nem tántorodva az evangélium reménységétől, amelyet hallottatok, amely hirdettetett minden teremtménynek az ég alatt, és amelynek én, Pál, szolgájává lettem.
Legyen Isten áldása a hallott igén, annak megértésén, befogadásán, neki való engedelmességen. Ezt kérjük Istentől, az ő szent lelke által imádkozzunk fennállva. Úr Jézus, köszönjük neked azokat a szavakat, amelyeket Pál apostolon keresztül üzentél most a számunkra. Hálásak vagyunk azért, hogy te önmagaddal és egymással, meg önmagunkkal is megbékéltettél a te szereteted által. Köszönjük, Urunk, hogy mindent felülmúló, mindent elsöprő a te irántunk való kegyelmed. Imádkozunk azért, hogy hadd tudjunk ebben úgy megváltozni, hogy ezzel együtt a változás másoknak a javára, a dicsőségére van. Imádkozunk, Urunk, segíts bennünket abban, hogy most a nyáron, a nyári szünetben, a pihenésnek az idején lehessen a számunkra ez az időszak, ebben a tekintetben is egy kicsit a megújulásnak az ideje. Szeretnénk, Urunk, ahogyan most is jöttünk a te igéddel feltöltekezni, de szeretnénk azon gondolkodni is. Adj, Urunk, olyan üzenetet, amely dolgozik bennünk, amely nem csak az ámenig tart, hanem ami majd otthon is elgondolkodásra, tovább gondolásra ösztönöz, és végül cselekedetekben valósul meg. Kérünk téged, Urunk, így hadd legyen az elhangzó szó élő, életet formáló igévé lelked által. Amen. Kedves testvérek, Isten igéje, amely alapján az ő üzenetét hirdetni szeretném, írva található Máté evangéliumának az 5. részében, az 5. fejezet 9. versében a következőképpen. Jézus mondja, boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Eddig tart az alapige, foglaljunk helyet. Mátyás az igazságos. Mennyire boldogan, büszkén mondtuk ezt gyerekként. Az volt bennünk látva a róla íródott meséket, hogy az országnak az aranykora volt az ő uralkodása alatt. Békesség, rend volt, hiszen ahol nem így volt esetleg, ott tudjuk, hogy Mátyás király áruhában megjelent, és rendet csinált, leleplezte az illetleneket, a bűnözőket, bűnösöket, önzőket. Aztán beültünk az iskolapadba, jött a történelem oktatás, és elkezdték árnyalni ezt a képet. Mátyásról kialakult elgondolásokat. Kiderült, hogy nem volt az annyira csodálatos, nem volt az annyira fantasztikus időszak. Azért elég jól megsarcolta ő a népet, elég komolyan megemelte az adókat. Mégis évszázadok óta tartja magát ez, Mátyás az igazságos. Meghalt Mátyás király, oda az igazság, meg ehhez hasonló, ismerjük ezeket. Mi ennek az oka? Hogyha az mégse volt egy annyira minden szempontból tökéletes időszak, akkor miért van az, hogy az emberek a nép fejében, emlékezetében, a kollektív tudatban évszázadok óta ez megvan, hogy Mátyás idején minden jó volt? Hát onnan, hogy az ő uralkodása alatt valóban rend volt, és talán nehezebbek a körülmények, mondjuk az adózás szempontjából, de békesség, kiszámíthatóság volt az országban. Ha volt háború is, tudták, hogy nem bennünket fognak megtámadni, hanem inkább a mi királyunk fog terjeszkedni. Kell a békesség. Mindenki vágyik rá, minden idők, minden embere. Jézus is erről beszél a boldog mondások utolsó előttiében, ahová eljutottunk az elmúlt hetekben. Boldogok a békességre igyekvők, más fordítás szerint a békét teremtők. Valóban boldogok az ilyen emberek, mert általában a békességre igyekvőket, a békét teremtőket szeretik. A béketeremtők olyan emberek, akik ahol megjelennek, ott békesség van körülöttük. Vagy kialakul valamiféle békesség. Amikor a lelki fegyverzetet vettük sorra, akkor volt szó a békesség evangéliuma hirdetése készségének sarujáról, és akkor pontosan erről is egy kicsit bővebben, részletesen szóltam. Boldogok a békességre igyekvők, a békességet teremtők, mert szeretik őket, hozzák magukkal a békességet. Hát igen. Jó, ha a békességet tudjuk sugározni, hogyha az árad belőlünk, de azért, ahogyan szoktam is, kicsit árnyalni kell a képet. Mert hogy a békesség az mégsem jön létre csak úgy magától. A legtöbb esetben az nem úgy működik, hogy valaki megjelenik, és akkor hirtelen egy iszonyatos veszekedés, perpatvar, vagy évek, évtizedek óta tartó vita, viszály pillanatok alatt rendeződik. Amikor valaki békességet sugárzik, akkor sokszor csak annyi történik, hogy egy feszült hangulat lecsillapodik. De ha van egy akut probléma, egy régóta fennálló gond, egy viszály, az ha nem oldódik meg, akkor az csak fegyverszünet. Pillanatnyi megnyugvás, jó dolog, ez is jobb, mint a semmi, de hosszú távon nem lesz békesség, ez szinte borítékolható. A konfliktusokat, a problémákat, a nehézségeket kedves szavakkal nem lehet megoldani. Éppen ezért a békesség nem kedves, kegyes szólamok sorozata. Nem elég szépen, nyájasan beszélni. Nem elég mindig azt mondani, hogy így az Úr Jézus, úgy az Úr Jézus. Mert persze ő a megoldás, de csak kegyes szólammal nem fognak megoldódni a dolgok. Ha mégis azt érezzük, hogy mi valahol megjelentünk, és egy iszonyatos veszekedésből gyorsan óriási békesség lett, azért legyen bennünk a gyanú, hogy nem-e esetleg inkább a mi személyünk iránti tiszteletnek szólt ez, hiszen senki sem szereti a szennyest kiteregetni mások előtt. A békesség, az igazi békesség feltétele a problémák megoldása. Konkrét problémákat megoldani, ott van a bíróság mondjuk. Kimondják az ítéletet, és a végén lesz valami. Valószínűleg békesség nem. Amikor valaki bíróságra megy, az azt jelenti, hogy ők nem képesek egymás közt rendezni a vitát. És akkor hoz a bíróság egy döntést. De szinte biztos, hogy nem lesz mindenki elégedett vele. Mert a békesség még ennél is több. Jeremiás könyvében a 6. rész 13-tól 15-ig terjedő verseiben ezt olvassuk. Apraja nagyja mind nyerészkedésre adta magát, prófétája papja mind hamisságot művel. Népem romlását úgy gyógyítják, hogy könnyelműen mondogatják, békesség, békesség. De nincs békesség. Szégyenkezniük kellene, mert utálatos az, amit tettek. De nem akarnak szégyenkezni, és még pirulni sem tudnak. Azért elesnek az összeomláskor, elbuknak a megtorlás idején, mondja az Úr. Fontos dologra figyelmeztet itt az ige. Arra, hogy nincs békesség áldozat nélkül. Nincs békesség áldozat nélkül. Könnyelműen mondogatni lehet, hogy béküljetek ki. Lehet mondani kegyesen, hogy legyen közöttetek békesség, nem illik ez hozzátok, egy református hívő keresztjén nem viselkedhet így, meg ehhez hasonló, de meg kell érteni, hogy a dolgok maguktól könnyedén nem oldódnak meg. A békességnek ára van, és ezt az árat valakinek meg kell fizetni. Teológus voltam, az egyik éjjel tanultam, és hallottam, hogy óriási óbégatás van az utcán, egy nő segítségért kiáltozik, de kétségbe esettem, segítség, segítség, mentsenek meg. Kinéztem az ablakon, és láttam, hogy 4 vagy 5 fiú húzgál, ráncigál, meg nem tudom mit csinál egy lánnyal. Gyorsan kiszaladtam az épületből, oda mentem, és rájuk szóltam, hogy ezt fejezzék be. És akkor a lány elkezdett kiabálni, hogy te mit dumálsz vele? Fogjátok meg, meg ehhez hasonló. És a fiúkat rámuszította. Úgyhogy gyorsan el kellett szaladnom, befutottam az épületbe, így kerültem el, hogy megruházzanak. A lányt nem nyúzták tovább, de engem majdnem megvertek. És én itt nem fizettem meg a békesség árát. Mert a lánynak a kínzását abba hagyták, de lehet csak egy időre. Mikor fizettem volna meg a békesség árát? Akkor, hogyha ott maradok, és mondjuk bizonyságot teszek neki Krisztusról. Valószínűleg ennek ára lett volna az, hogy betörik az orrom. Először. Aztán utána mégiscsak valamilyen módon elindul egy kommunikáció. De én akkor ezt nem fizettem meg. Ugyanakkor nem kell ennyire szélsőségesen sem gondolkodni, nem oldhatjuk meg a világ minden problémáját. Viszont az már sokkal fontosabb, hogy mi, egymásnak testvérei, legalább egymással jó viszonyban legyünk. Az első korintusi levél 7. részében a 15. versben olvassuk, arra hívott el minket az Isten, hogy békességben éljünk. Hát legalább közöttünk legyen békesség. És ha most valaki idegen lenne közöttünk, aki nem szokott templomba járni, az azt gondolhatja magában, vagy gondolhatná, hogy hűha, hova jöttem én. Hát a templomban mindig erről beszélnek, hogy békesség, meg szeretet, meg hát ha itt nem szeretik egymást az emberek, meg nincs békesség, akkor hol legyen? Hát, tudjuk. Inkább a szemünket kell lesütni, mert nem mindig van békesség közöttünk. De ez abból is adódik, hogy emberek vagyunk. Pedig nekünk békességgel kell élnünk egymással, hiszen erre hivattunk el. A békességnek ára van, mindig megbántjuk egymást, sokszor akaratlanul fájdalmat okozunk, csalódást a másiknak. Mindez kapcsolatainkban, emberi kapcsolatainkban szinte elkerülhetetlen. De hogy megoldódnak-e ezek? Na, az már rajtunk múlik. A békesség ára feltétele a megbánás, a bocsánatkérés és a megbocsátás készsége. Ezek nagyon nehéz dolgok, mert az ember nehezen látja be, hogyha vétkezett, a hibázott. Pedig a békesség, tudjuk jól, hogy hihetetlen felszabadító erővel bír, de a békességhez mindig két ember kell. Szükséges a megbánás. Sokszor mind a két fél részéről bocsánatot kell kérni. Van, hogy valaki megbánt bennünket, és mi úgy reagálunk, hogy utána bizony nekünk is illő bocsánatot kérünk, mert minden volt, csak nem keresztjéni az, ahogyan mi válaszoltunk, vagy reagáltunk. És az is lehet, hogy valaki vétkezik ellenünk, de az ő vétkének egy kicsit a generálói is voltunk. Mondok erre egy példát. Tegyük fel, a gyerekünk nagyon-nagyon régóta könyörög felénk, hogy vegyük már meg neki valamelyik kedvenc játékát. Tényleg, hónapok óta. Igyekszik jól viselkedni, meg kedvünkben járni, meg mindent megtesz, és kéri, hogy vegyük már meg neki. Mi meg mindig csak annyit mondunk, hogy nem. Hagyjál békét, nem. És egyszer csak gyerek nem bírja tovább, gyerekek fülbezár, most nem kell figyelni, gyerek nem bírja tovább, kizsebeli a anyát vagy apát. Pénztárcából elcsórja a pénzt, és megveszi magának. Hát ez egy nagy bűn. Nagyon nagy bűn. Lopott. Meglopta a saját szüleit. Ezt nem lehet megtorlás nélkül hagyni, büntetés nélkül, ez nem maradhat következmények nélkül. De ha ilyen történik, lehet, hogy magunkat is meg kell vizsgálni, és azt mondani, hogy mi sem álltunk a helyzet magaslatán. Lehet, hogy meg kellett volna mondani, hogy nézd, kicsim, nincsen most erre pénzünk. Most másra kell. Vagy úgy látom, hogy most ez nem lenne a javadra. Vagy valamit mondani, de csak annyit, hogy nem, nem, nem. Gyerek nem tudott vele mit kezdeni. Szóval fontos belátni a magunk felelősségét akkor is, hogyha alapvetően mi vagyunk a megbántottak, a károsultak. Fontos a megbánás, belátni, hogy vétkeztem. Szörnyű, amikor barátságok mennek szét, azért, mert az egyik nem hajlandó megbánást tanúsítani. És tudjuk jól, hogy nem csak Shakespeare művében olvasunk évtizedes haragról. A megbánásra való képtelenség viszont nagy bajt jelent. Mint amikor elmegyünk az orvoshoz, azt mondjuk, hogy ez és ez a panasz, és ő tudja, hogy milyen betegségre utal az a tünet. Amikor valaki nem hajlandó belátni azt, hogy vétkezett, és képtelen a bocsánatkérésre, az nagy bajt jelent. Az egy rossz dolognak a diagnózisa. Az azt jelenti, hogy meg van keményedve a szíve. Van egy saját igazságom, de ez a saját igazság az Isten előtt nem lesz elég. Ugyanilyen fontos a megbocsátás készsége. Amikor odajön valaki, hogy bocsánatot kérjen, akkor örülni kell, hogy végre rendeződik a helyzet. Az a jó, ha az ember úgy reagál, alig vártam már, hogy rendben legyünk egymással. Persze megint csak azt kell mondani, könnyű ezt elmondani, de nem olyan könnyű bocsánatot kérni. Mert amikor bocsánatot kérünk, akkor egy kicsit mégis sérül az én képünk, sérül az önérzetünk, szégyenkezünk. Hogy lehet mégis ezt megtenni? Hát, ugyanaz a válasz, mint amit a gyerekek sokszor bemondanak, bekiabálnak hittanórán. Jézus, Jézus, de tényleg ő a válasz. Az Isten tisztelet elején felolvasott igében hallottuk, hogy Isten Krisztust küldte, hogy általa békéltessen meg önmagával mindent a földön és a mennyben, úgy, hogy békességet szerzett a keresztfán kiontott vére által. Titeket is, akik egykor Istentől elidegenedettek és ellenséges gondolkozásúak voltatok gonosz cselekedeteitek miatt, most viszont megbékéltetett emberi testében halála által, hogy mint szenteket, hibátlanokat és fedhetetleneket állítson majd színe elé. Ha ugyan megmaradtok a hitben szilárdan és egyenesen, el nem tántorodva az evangélium reménységétől, amelyet hallottatok, amely hirdettetett minden teremtménynek az ég alatt. A mi békességünk árát tehát alapvetően Jézus Krisztus fizette ki. Magára vette a bűneinket úgy, hogy nem kértünk tőle bocsánatot. A megbocsátás készsége nála készen van, erre a bizonyíték a Golgotai kereszt. Mindenki, aki őhozzá jön, teljesen biztos, hogy bűnbocsánatot kap. A tékozló fiút is az atya már a kapuban várta, és végig se tudta mondani az ő megbánó beszédét, pedig jól felkészült rá, egy jó hosszú úton gyakorolta, gondolta végig, hogy mit is fogok mondani majd, és az atya nem engedte végig se mondani, hanem megölelte, és azt mondta, fiammá teszlek újra. A megbánás, a belátás vitte haza, és a megtűrésnél sokkal többet kapott, teljes bocsánatot és helyreállítást. És ez lehetséges közöttünk is akkor, ha részesültünk a Krisztus kegyelmében. Ha tudjuk, átéltük, hogy nekünk mit, mennyit bocsátott meg Isten Krisztus által, akkor lesz készségünk megbocsátani a másiknak is. Az viszont már megint bűn, amikor valaki oda megy valakihez bocsánatot kérni, és a másik nem hajlandó megbocsátani. A megbocsátás készsége nincs benne. Megint csak a kemény szűkségre mutat. Jézus így foglalja mindezt össze: vigyázzatok magatokra, ha vétkezik ellened atyád fia, figyelmeztest, és ha megbánja, bocsáss meg neki. Aztán tovább menve van az Úr Jézusnak olyan kijelentése is, ami első hallásra mindazzal, amit eddig hallottunk, teljesen ellentétesnek hangzik. Máté evangélium a 10. részében, a 34-35-36. Versekben ezt olvassuk. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet hozzak a földre. Nem azért jöttem, hogy békességet hozzak, hanem hogy kardot. Azért jöttem, hogy szembeállítsam az embert az apjával, a leányt az anyjával, a mennyet anyósával, és így az embernek ellensége legyen a háza népe. Mit jelent ez? Azt, hogy Krisztus megváltoztatja az ember életét. Teljesen. Egy más fontossági, egy más értékrendet állít fel, és a környezetünk ezzel sokszor nem tud mit kezdeni. Így alakulhatnak ki konfliktusok még családon belül is, a legközelebbi szeretteinken keresztül. Az eddig egyformán, vagy legalább hasonlóan laza erkölcsű, életvitelű emberektől elkezdünk eltávolodni, nem azért, mert nem szeretjük őket, hanem mert egyszerűen az életutunk másfelé visz. Mert már nem esik jól a bűnben tovább menni. A másik pedig ilyenkor ezzel nem tud mit kezdeni. Ilyenkor az egyetlen lehetőségünk, hogy a megbocsátás készsége ott legyen a szívünkben. Nyilván a hitünket nem adhatjuk fel. De lesznek, amikor azt fogják mondani, hogy gyere már megint, és valamilyen bűnbe vinnének be, mi meg azt mondjuk, hogy nem, és megharagszanak. El kell dönteni, kinek engedünk. Fontosabb-e az ilyen barátok barátsága, vagy Krisztus a fontosabb, aki megváltott? Nagyon nehéz döntés. Amikor több évtizedes barátság kezd lelazulni emiatt, akkor ott van minden hívő keresztény embernek az életében az, hogy de én nem akarom, hogy ez tönkre menjen. Annyi jó emlékünk volt együtt. Az igaz, hogy így visszatekintve azokra az emlékekre, azok közül sokat már szégyellek, amit megcsináltunk, ahogyan viselkedtünk. És nagyon szeretném, hogy az a másik is velem tartson. Most már nem én akarok vele, hanem azt akarom, hogy ő tartson velem. És sokszor a hitetlenül maradt rúgja fel a barátságot. Ő hagy bennünket magunkra. Vannak viszont olyanok is, akik nem tudnak dönteni, és kezd kialakulni egy hívő és egy hitetlen élet. Amikor a régi barátokkal találkozik, akkor úgy viselkedik, mint azelőtt, amikor templomba jön, akkor pedig úgy, mint a legnagyobb szent. Mindenképpen lebukás a vége. Mindenképpen egy lelkitörés lesz ebből. Nem lehet egy skizofrén életet élni. Vagy az Úrral megyek, vagy nem járok vele. És vannak, akik pont ezt akarják kizárni az életükből, és választják ezt a konfliktus mentességet, és azt mondják, akkor bezárkózunk. Mi lelazítjuk, lekapcsoljuk, levágjuk magunkról a régi barátokat, és vannak új barátaink. Ezek a hívők bezárkóznak. Ezt szoktuk nevezni kicsit szlengesen köldöknéző kereszténységnek. Magunkkal vagyunk elfoglalva, magunk hitével, nyavajáival, örömeivel, bánataival, nyalogatjuk egymást meg a magunk sebeit, és ezzel el van rendezve. Nem akarta ezt Jézus. Azt mondta, menjetek el, tegyetek tanítvánnyá minden népeket. Aki így gondolkodik, aki így cselekszik, tévúton jár. A gadarai megszállottnak ott kellett maradnia a népek között, hogy beszéljen nekik Jézusról, aki meggyógyította, noha nagyon vágyott volna vele menni. Meg kellett fizetnie a békességnek az árát, és nekünk is meg kell fizetni. De a békesség árát leginkább Krisztus fizette, akiről Ézsaiás ezt mondja, pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg. Nekünk is meg kell fizetni az árat, sokszor meg kell alázkodnunk, és be kell vallanunk, ha hibásak vagyunk. De ez nekünk Jézus Krisztus miatt könnyebb. és akik törekszenek a békességre, boldogok, mondja Jézus. És valóban boldog az az ember, aki úgy fekszik le, és úgy kell fel, hogy a lelkiismerete nem terheli. És így érünk el a Római Levél 8. részéhez, ahol ezt olvassuk, a teremtett világ sóvárogva várja Isten fiainak a megjelenését. Jézus azt mondta, boldogok a békességre igyekvők, mert Isten fiainak neveztetnek. Éljünk így a világban, békességre törekedve, békét teremtve, a Krisztus evangéliuma által megfizetve annak az árát, és nem megspórolva. Amen. Úr Jézus Krisztus, nagyon szeretjük az akciókat, amikor valamit olcsóbban meg tudunk vásárolni, amikor valamihez jutányosan hozzájutunk. Mélyen beleívódott ez az életünkbe. Senki sem szeret sokkal többet fizetni azért, mint amit szükséges, hogy valamihez hozzájusson. Urunk, így vagyunk lelkileg is. Nem szívesen fizetjük meg a békességnek az árát. Szeretnénk megspórolni a konfliktust, szeretnénk megspórolni a viszályt, a veszekedést, a megszégyenülést, a bocsánatkérést. Könyörgünk hozzád, Urunk, ments meg bennünket az olcsó békességtől, amely valójában csak fegyverszünet, látszat, képmutatás. És ad nekünk, Urunk, a teljes, a tiszta békességet. És ezért kérünk, hogy áldítsd megint csak önmagadat, a te keresztedet elénk, hogy te rád nézve az áldozatodra, hadd értsük meg, milyen nagy ára van a mi békességünknek. Kérünk téged, Urunk, hogy belőled fakadhasson az egymás iránt való szeretetünk, elfogadásunk. Imádkozunk, Urunk, azokért, akik nincsenek közöttünk, akár betegség miatt, akár talán azért, mert harag van a szívükben. Adj, Urunk, gyógyulást testileg, lelkileg mindazoknak, akiknek erre szükségük van. Szeretnénk megköszönni neked az elmúlt hetek alkalmait, az Erzsébet táborokat az iskolában, és köszönjük neked, Urunk, az elmúlt héten a gyülekezeti tábor áldásait. Imádkozunk, hogy hadd növekedhessünk tovább a kegyelemben, és hadd járhassunk veled hűségesen, egészen addig, amíg magadhoz fogadsz a mennyei örökké valóságba. Amen. Imádkozzuk az Úr Jézustól tanult imádságunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Itt a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben, fedhetetlenül a mi Úrunk Jézus Krisztus eljövetelére. Amen.